Barátunk a reklám, ő következik.
Minden út egy utazás, és mi a Mazdánál arra törekszünk, hogy annak minden pillanata tökéletes legyen. Mazda CX-5 utolsó széria, 194 lóerős, 2,5 literes mild hybrid benzinmotorral, akár milliós kedvezménnyel, vagy kedvező finanszírozási feltételekkel elérhető. A finanszírozást az Euroleasing nyújtja, THM 4-től 4,9%-ig. A tájékoztatás nem teljes körű, a részletekről érdeklődjön márkakereskedés. Mazda, Crafted in Japan.
Ez reklám volt. Szerettük.
Sziasztok, folytatjuk adásunkat. Ezúttal is Kis Norbi a vendégünk, aki autóversenyző és az N4Sport szakkommentátora. Megint köszönjük szépen, hogy itt vagy velünk.
Köszönöm én is, sziasztok.
Most pedig a Forma 1 témáiról fogunk beszélgetni, és a legelső téma, amit hoztunk, az pedig Fernando Alonso távozás az Aston Martintól, mert ugyanis elindult egy ilyen plegyka, hát vagy a Redditről, vagy az X-ről, vagy lehetséges távozása, mert ugye nagyon erősen kezdte az Aston Martin az idei szezont, hatalmas meglepetésre, de hát a fejlesztési versenyben nem nagyon tudtak előrelépni, sőt, folyamatosan visszaléptek, és most már a legutóbbi futamon a mezőny legvégén találtuk az Aston Martint, ugye pedig Sergio Perez egész évben szenved, és nem igazán tudja megközelíteni meg Verstappent, és előkerült az a pletyka, hogy mi történne akkor, hogyha Fernando Alonso lenne jövőre 2024-ben Max Verstappennek a csapattársa. Ezt egyébként el tudod képzelni, meg hogyan tudna működni Verstappen és Alonso között a dinamika?
Igen, ez egy jó kérdés. Hát igen, ugye pletyka, de ugye azért ezek a pletykák elindulnak általában valahonnan. Szóval én simán el tudom képzelni egyébként, hogy szó volt erről, vagy hogy legalább egy megbeszélést ezzel kapcsolatban, vagy egy beszélgetést ezzel kapcsolatban tartottak az érintett felek, mert hát, hogy egyébként meg mérned át, hogy beszélgetni dolgokról lehet egyébként. Aztán utána, hogy abból ugye lesz-e valami, vagy nem, az egy csomó dologtól függ, és egy csomó aspektusa van egy ilyen pilóta választásnak egy-egy csapat, vagy akár a pilóta szempontjából. És hogy igen, ez is egy sok szereplős téma, de hát az, hogy a Red Bull elégedetlen Sergio Perez teljesítményével, ez szerintem magától értetődő, szerintem ezzel így van viszonylag mindenki, mert Pereznek mostanában tényleg nem megy, látványos a különbség Max Verstappenhez képest, és láthatóan szét van fejben esve a mexikói, és hát ez így a csapat szempontjából ez nagyon rossz. Tehát, hogy amikor ekkora különbség van a két pilótát között, és te vagy egyébként az élmenő, és valószínűleg a mezőny legjobb autója, és Max Verstappen majd nem egyedül meg tudja nyerni a konstruktőri világbajnokságot is, miközben a másik pilótád meg esik el, az nem jó. Tehát akkor nyilván el kell gondolkozni valamin. De hogy egyébként szerintem a Red Bull bárkiből választhat, tehát hogy sok jó opció van a Red Bullnak a második ülésére. Aztán ugye Alonso szempontjából, meg hát ugye igen, ez az Aston Martinos történet jól indult, de aztán most úgy tűnik, hogy a lejtőn vannak. Ami meg szintén sokrétű kérdés, mert ugye egyrészt a csapat fejlesztési dolgai láthatóan nem a jó irányba mennek, és hogy lehet, hogy a csapatnak a motivációja sincs a helyén. Ugye, mert arról is lehet pletykákat hallani, hogy esetleg Lawrence Stroll eladja az egész csapatot, és ugye elfordulnak a Forma 1-től, ami ugye tökre fura, mert amekkora lelkesedéssel, meg amekkora befektetéssel indult ez az egész, ahhoz képest ez elég nagy fordulat lenne. És ugye ezt is nehéz értelmezni, mert nyilván ugye Lance Stroll is szenved. Tehát, hogy így a családi aspektusát is mérlegelni kell, hogy ott vagy apukaként, támogatod a fiadat évek óta, rengeteg pénzt elköltesz a versenyzői karrierjére, hogy eljusson addig a szintig, hogy Forma 1, és egyébként a felhozásokban, ahol ugye korábban a Forma 1 előtt versenyzett Stroll, nem ment rosszul. Mm-hmm. Tehát, hogy voltak sikerei. De aztán a Forma 1-be érkezve, az látszik, hogy a Forma 1 teljesen más ezekhez a felhozósorhoz, a szériákhoz képest, mondjuk egy Forma 2-hoz, egy Forma 3-hoz képest, mert sokkal összetettebb. rengeteg technikai aspektusa van, rengeteg emberi aspektusa van, ez sokkal jobban az ember a reflektorfénybe kerül, bár nem tudom, hogy a Strollt mennyire befolyásolja, de mondjuk a nyilatkozatait elhallgatva, hogy mikor, hogyan, miket, milyen stílusban szokott mondani, biztos, hogy nem érzi otthon magát ebben a környezetben. És akkor itt meg nem jönnek az eredmények, és akkor ennek ellenére megy az investálás, csapatvásárlás, meg minden, és akkor megy az eséskelés. Tehát, hogy el tudom képzelni, hogy van egy pont, amikor már demotiválja a szülőt is a gyereknek a sikertelensége, és ezt nehéz megmondani, hogy ez hol van, vagy mikor van, vagy eznek pontosan mi az oka, mert hogy ugye ezekben nem nagyon látunk bele ebbe a dinamikába, ebbe az apa-fia dinamikába, és hogy ők miről beszélnek egymással, vagy ők hogy látják, hogy mi lehet a probléma forrása, vagy mi lehet a megoldásnak a kulcsa, és hogy mit próbálnak vele foglalkozni. Esetleg amikor az autót fejlesztik, akkor jön-e olyan utasítás föntről, hogy de már pedig azt csináljátok, amit a fiam kér, hogy neki jó legyen, és lehet, hogy hibás technikai döntések születnek meg ennek következtében, és simán elképzelhetőnek tartom.
Csapaton belül azért ez szerintem nevezhetjük szakmaiatlanságnak, hogyha a csapatnak egy ilyen fajta felülről jövő motivációja is van, ami egyébként szerintem mint egy mérnök fejébe beleülve nem motivál egyáltalán, hogy igen, most
igen,
akkor
igen, az egyik versenyt kommunikálni. Ez a csapat motivációja. Persze ez nyilván mind csak találgatás.
Igen,
és ugye nem tudhatjuk valójában, csak bedobok ilyen vad dolgokat itt most a beszélgetésbe, mert hogy szerintem megtörtént, és van rá esély. Aztán persze lehet, hogy nem így van, de emiatt nehéz megmondani, hogy mi lehet a háttérben. És amikor meg aztán elindulnak ezek a pletykák, akkor ez meg biztos, hogy az emberekre ráhat, az összes csapattagra, és mindenkinek elveszi a kedvét ez, az ilyesmik, és biztos, hogy Fernando Alonso kedvét is elveszi az ilyesmi. Szóval az, hogyha, ahogy ez az Aston Martin csapat, amilyen irányba ment az idei évben a jó kezdéshez képest, amennyire elindultak a lejtőn, megértem azt is, hogy Alonso demotivált és távozni szeretne.
És hogyha már vad dolgokat hozol, akkor azért azt említsük meg, hogy habár az Aston Martin házatáján is történtek bejelentések, ugye Felipe Drugovicsot bejelentették 24-re, mint tartalék és tesztpilóta, tehát hogy azért azt is látjuk, hogy talán most, tehát nyilván a találgatások útján, módján eljutunk arra is, hogy Felipe Drugovics már a Williamsbe biztos, hogy nem fog menni, de Logan Sargent helye az ettől függetlenül még iszonyatosan instabil. Úgyhogy ez is egy nagyon érdekes kérdés, és hogyha esetleg az idény végeztével bejelentés történik a felől, hogy Sergio Pereznek nem lesz jövőre ülése, akkor ugye nagyon érdekes téma az is, hogy a Red Bull azért, ahogy itt beszéljük is, folyamatosan tapogatózik. Elvileg Lando Norrisszal is történtek tárgyalások. Fernando Alonso kapcsán azért a spanyol sajtó pedzegette ezt meg. Ugye Fabrega említette ezt elsőként, aki azért jelentős ráhatása vagy rálátással rendelkezik a Forma 1 berkein belül. És akkor még ott vannak azok a pozíciók, akiknek Daniel Ricciardónak is van folyamatosan egy olyan lehetősége, hogy akár feljebb léphet. Christian Horner már úgy nyilatkozik róla, hogy végre a régi Ricciardót látjuk, és a hétvégén azért ezt láthattuk is a teljesítményéből. És ebből az autóból ezt kihozni, az szerintem fergeteges volt. Tehát én bevallom őszintén, abban reménykedek, hogy robban a bomba. És,
ja. És egy szerinted hatalmas körtánc. Szerinted egyébként Daniel Ricciardo, lehet ezt mondani, amikor olyan kijelentés?
Még azért várjuk meg szerintem ezt a hátlevő három verseny hétvégét, mert Mexikó egy picit különleges pálya, tehát egy picit kilóg a sorból a körülmények, a pálya karakterisztika szempontjából is, meg minden, de hogyha itt a következő verseny hétvégén, akár Brazíliában, meg inkább Abu Dhabira leszek kíváncsi, Vegasra kevésbé, mert ugye az egy új pálya, megint egy különleges pálya, biztos, hogy ott ezerféle kihívással fognak szembenézni a csapatok, meg a pilóták, szóval az ott születendő eredményt nem venném nagyon előre a prioritás listában, vagy nem tudom, vagy meghatározónak nem mondanám a Las Vegas-i futam eredményét, viszont a brazil meg az Abu Dhabi futamnak az eredménye, az viszont szerintem igen, hiszen azok évek óta stabil helyszínek a versenynaptárban, azt nagyon ismeri mindenki, a csapatok is, a pilóták is, tehát hogy ott ez a két versenyhelyszín szerintem itt a hátralevő időből, amire szerintem nagyon oda kell figyelnie Daniel Ricciardónak, és jó eredményt kell hoznia. És akkor, ha ez ott sikerülhet neki, akkor igen, akkor azt gondolom, hogy visszatér Daniel Ricciardó. Bár, hogy Max Verstappen ellen hogy tudná fölvenni a versenyt, az mondjuk, de szerintem a Red Bullnak nem is ez a fontos. Tehát, hogy...
És szerintem Daniel Ricciardónak sem, mert neki talán az lehet a fontos, hogy visszakerüljön egy olyan top csapatba, ahol meg tudja mutatni. Nyerhet,
pódiumra,
és hogyha már ott van a nyerőkártya a kezébe, úgymond, csak Max Verstappen állja útját, akkor már csak egy dolgot kell leküzdeni. Tehát azért most jelenlegi helyzetéhez képest...
Igen.
Jó, hát az nem egyszerű, de azért legalább ott van a körforgásban.
Igen. Hát nyilván persze az ember biztos, hogy szeretne előre kerülni meg minden, de hogy Daniel Ricciardo helyzet azért nehéz, mert ő is szerintem egy kicsit ilyen beváltatlan tehetség, hiszen szerintem, ahogy elindult neki a Red Bullos karrierje, és ahogy ugye legyőzte Sebastian Vettelt, szerintem mindenki azt várta, hogy záros határidőn belül világbajnok lesz, és ehhez képest ez ugye nem jött össze neki, ugye ebben nyilván nagy szerepe volt Max Verstappen érkezésének, meg ugye hát a Mercedes dominanciájó nyilván ott amellett nehéz volt bárkinek bármit csinálni, de Verstappen egy picit megtörte azért Ricciardo lendületét, nem is picit, annyira, hogy inkább a távozás mellett döntött, és aztán ugye hát itt körbejárta a különböző csapatokat, ami meg hát nem voltak szerencsés döntések, de ez ugye benne van a pakliba a Forma 1-ben, ez simán az ember belecsúszhat egy ilyen, ugye Fernando Alonso-nak is rengeteg ideje ráment erre, hogy azt remélte, hogy majd ez a csapat jó lesz, aztán pont nem adta ki. De hát ugye nehéz, amikor egy ilyen dominancia beindul, mint amilyen a Mercedes dominancia, amellett ugye nagyon nehéz más csapatból, vagy már meg kitörni, és elcsenni egy-egy világbajnoki címet onnét. Úgyhogy ebből a szempontból ez benne volt a pakliba Daniel Ricciardónak a csapatváltásokkal, hogy nem fog tudni előrelépni a karrierével, és hogy szerintem ő továbbra is világbajnok szeretne lenni, de ugye a Red Bullba visszatérve, nehéz dolga. Szerintem nagyobb esélye lenne egy másik csapatban világbajnoki címet nyerni, ha esetleg úgy alakul, hogy a Red Bull kezéből ki tudják csavarni a kezdeményezést, és mondjuk egy másik csapat lendületbe kerül. De hát ugye az is egy óriási rizikó. Max Verstappen mellé beülni, óriási rizikó. Mert hogy szerintem Max Verstappen elképesztő. Tehát nagyon jó. Annyira jól vezet, annyira jól megy, pedig nem vagyok Max Verstappen rajongó, de annyira jól vezet, annyira jól megy, annyira látszik az eltökéltség, a maximalizmus, nem is tudom a jelzőket halmozni, de az, hogy tényleg ez az élete. És tényleg, amikor otthon van, akkor is a szimulátorból reggeltől estig, és két Forma 1-es futam között ott van fönn az interneten, és megy, és gyakorol, és csinálja, és csak e körül forog az élete. Tehát, hogy egy ilyen embert hogy győzöl le? Hogy tudsz legyőzni? Nagyon-nagyon nehéz, ha nem lehetetlen feladat lesz bárkinek.
És a Red Bull meg nem érdekel egyébként, amit mondtál Balázs, hogy boomot csinálni. Én nem várom, hogy boom legyen, mert igazából a Red Bullnak akkora az előnye, hogy még Perez ennyire gyenge, az is elég nekik. Megvan a konstrukció.
Hát csak azért, hogyha a Mercedes és a McLaren feljön jövőre,
akkor majd elgondolkodnak, igen. És
idén elég volt.
Szerintem azért meglátjuk, de szerintem meghagyják. Szerintem Perez mindenképp 24-re, és a Red Bulltól egyébként az, hogy évközben pilótát cseréljenek, nem áll távol. Hogyha Daniel Ricciardo tovább fejlődik, és szerintem őt építik, és hogyha ő beválik jövőre, és bebizonyítja azt, hogy jobb teljesítmény nyújt, mint Tsunoda, és igenis még visszatérhet az a Daniel Ricciardo, akkor akár jövőre 24-ben, hogyha úgy alakul, hogy vészhelyzet van, tudna pilótát cserélni, de egyébként, hogyha nincs erre szükség, akkor nem fognak rizikózni.
Szerintem Perez már eljátszotta ezt, de hogy én nagyon-nagyon meglepődnék, ha Perez maradhatna.
24-re?
Szerintem. Én nem érzem úgy,
hogy... Te is érzed itt a bombarobbanást.
Én valami lesz, igen. Hát nem tudom, hogy mekkora bombarobbanás lesz.
Lehet, hogy házon belül
Igen, lehet, hogy házon belül mondjuk Daniel Ricciardo lesz, megoldják, mert egyébként szerintem az a legegyszerűbb megoldás, és Perez esetleg meg menjen az Alfa Tauriba, ha van kedve hozzá. Ha meg nincs kedve hozzá, akkor én nem ragaszkodnék hozzá a Red Bull vezetősége helyébe, mert hogy rengeteg fiatal pilóta van, hát ott van, Liam Lawson jött, látod, jól ment, tehát hogy akkor inkább adok neki lehetőséget. Hát most. Arra, hogy mondjuk egy Lando Norris érkezzen, vagy egy Fernando Alonso érkezzen, arra kevesebb esélyt látok én, és az igazán nagy bomba lenne tényleg, de mondjuk Lando Norris szempontjából is ott hagynád ezt a McLarent, ott hagynád?
Nem.
Én nem.
kiskirályként. Oké, van mellettem.
És beülj a helyet,
de van még egy.
És beülj a helyet, Max Verstappen mellé. Hát én biztos nem.
Meg a McLaren, amilyen fejlődést mutatott az elmúlt években, benne van a pakliba, benne, hogy közelednek a Red Bullhoz.
Valamire rányulnak, valamit találnak. Igen.
De egy picit beszéljünk az FIA-ról. Valószínűleg ez külön kedvenc témád lehet, hiszen én azért is tartottam fontosnak, hogy beszéljünk erről, hiszen nagyon ellentétes dolgokat kommunikálnak kifele. Nyilván beszéltünk Nagy Danival például arról, hogy a Felipe Massa ügyben Ben Sulayem azt állította, hogy már egyeztettek Felipe Massával, míg Massa azt mondja, hogy szóba se álltak egymással. Ben Sulayem most azt mondta, hogy az Andretti-vel kapcsolatban a csapatoknak nem lesz beleszólása, hanem itt jönni fog, és jönni fog az Andretti, és ennyi, le van zongorázva minden. Ezzel szemben egyébként tudjuk azt, hogy a Concord egyezményt a csapatokkal együtt kell, a FOM-mal együtt kell hármas kötelékbe megalkotni és aláírni. Tehát ez is ellentétes, plusz akkor jönnek ugye ezzel a négyszeresére emelt bírsággal, hogy 250 000 dollárról 1 millióra emeltek, ennyivel büntethetik meg a pilótákat egyes kihágásokért, amit meg azzal magyaráztak, hogy hát minden drágább. Tehát, hogy most ez mi ez a kommunikáció? Egyáltalán a Forma 1 egyébként az FIA-nál tudjuk azt, hogy nincsen nagyjából alternatívája az FIA-nak, de egyszerűen lehet az hogy nem ennyire éles a ráhatása a Forma 1 világára az FIA-nak?
Hát ugye bonyolult nagyon az egész tényleg, és ugye az FIA-nál ugye volt nemrég ez a vezetőváltás, amikor ugye Zsántotot leváltották, ez egy rezsimváltás volt, vagy nem tudom, minek lehet ezt nevezni, de ez egy komplett új irányvonal lett az FIA-ban, hogy ugye Zsántot távozásával ugye Ben Sulayem lett az elnök, rengeteg más pozíció is megváltozott ezzel, meg minden, de hát hogy még szerintem ennek az új érának az elején vannak az FIA-ban, ez látszik is sokszor a nyilatkozatokból, meg minden, hogy azért néha elhangzanak olyan dolgok, amik hát picit több, mint kellemetlenek, amit nyilván szerintem kezelniük kell, vagy tanulniuk kell az újonnan érkező szereplőknek, hogy kell kezelni ezt az egészet. A Forma 1 meg hát ugye egy hatalmas nagy biznisz, ugye, és ebben a bizniszben benne vannak a csapatok is, benne van a FOM, így van a Liberty Media, és hogy azért itt ez tényleg rengeteg érdek van, amit ütköztetniük kell és egyeztetniük kell, szóval, hogy ezek a témák egyáltalán nem ilyen egyszerűek, mint például ezek a nyilatkozatok, hogy de már pedig az Andretti jönni fog, hát ott 1000 kérdés merül föl, hogy milyen része, hogy tudják azt beleilleszteni a meglévő környezetbe, a meglévő csapatok közé, motorbeszállító, technikai jellegű kérdések, üzleti jellegű kérdések, de hát, hogy itt bonyodalmak vannak, és ugye ezt egy olyan új FIA vezetőséggel kell lezongorázni, akik ugye most kerültek oda, és hogy picit ismerkednek láthatóan, picit ismerkednek a helyzet mikéntjével, szóval, hogy ez nem egyszerű, és hogy szerintem itt rengeteg megbeszélésre lesz szükség ahhoz, hogy összetudják egyeztetni, hogy egyáltalán gyerekek, miről beszélünk? Ki mit akar, ki mit szeretne, miről beszélünk, mik a lehetőségek, milyen szerződések vannak, milyen megállapodások vannak, és akkor azok mentén mit tudunk csinálni. És hogyha ahhoz képest, mert egyébként minden szerződéstől el lehet térni, az a kérdés, hogy ki mennyit hajlandó erre áldozni, ugye ködbér, meg minden. De hát, hogy biztos vagyok benne, hogy hajlandóak szerintem a megfelelő összegek mentén mindenki hajlandó kompromisszumra, minden szereplő hajlandó kompromisszumra, ha látják azt, hogy akkor a másik oldalon anyagilag ők ebből jól jöhetnek ki. Csak hát ugye ki fogja a végén fizetni a cehet, de hát, hogy az valakinek komoly anyagi áldozatot kell hoznia ahhoz, hogyha azt szeretné, hogy az történjen, amit ő szeretne. És akkor ki lesz ez? Úgyhogy szerintem ez nem olyan egyszerű, és biztos hosszadalmas folyamatok következnek ebből a szempontból is, hogy például az Andretti kapcsán nagyon érdekes, nagyon kíváncsi vagyok, hogy mi lesz ebből, mi fog kisülni ebből, vagy hogy fog ez alakulni. Mert egyébként jó lenne több autót látni a rajtrácson egyébként szerintem, de hogy egy Forma 1-ben újonnan becsatlakozó csapatnak szerintem nagyon-nagyon nehéz dolga van. Főleg, hogyha nem autógyártóként jön, hanem kvázi ilyen privát csapatként, mert persze nyilván az Andretti-ek Amerikában hatalmasak, és majd, hogy nem már gyári csapat szinten működnek, de azért a motor kérdéssel csak meg vannak akasztva. Igen. És akkor, hogy bejöjjenek a Forma 1-be azért, hogy ott az utolsó helyen kullogjanak, de hát a Forma egy technikai szempontból is olyan szinten összetett, hogy egy új csapatnak nagyon nehéz. Hasonlóképp a kamion EB-n is, ott is egy új csapat jön, elolvassa a kamion EB technikai szabályzatát, és fejét fogja, hogy hát mire adtam a fejemet. A Forma 1-be ez szor 100. És egy újon érkező csapatnak szerintem elképesztő nehéz dolga van, hogy helytálljon, és hogy tényleg érdemes legyen azokat az anyagi állatokat meghozni, ahhoz, hogy a csapat bekerülhessen a Forma 1-be, hogy utána ne az utolsó helyen kullogjanak, hanem legalább néha egy-egy pontszerző helyet el tudjanak csípni. Ugye ki volt az utolsó újonc csapat a Forma 1-be, aki jött és pontokat tudott szerezni, vagy valami, de hát nem is tudom.
Hát egyébként a Haas.
Igen, igen.
Akik bejöttek, és Ausztráliába azonnal 5.-6. helyre jöttek, de azért azt láttuk, hogy hosszú távon ez eléggé.
Hát igen, és hogy sokszor meg milyen mélypontokon voltak, meg minden, és egyébként a Haas siker is annak köszönhető, hogy ugye gyakorlatilag olyan partnerséget kötöttek a Ferrarival, hogy az autónak a nagy része a Ferrari, amit meg lehetett venni, azt megvették, amit meg a többit meg lemásolták másokról, meg minden, és akkor ezzel mennek, de hogy nem mondanám egy sikersztorinak. Tehát, hogy inkább egy picit szenvednek szegények. Vagy oké, akkor nem az, hogy bejön egy új csapat és pontot szerez, hanem bejön egy új csapat és mondjuk dobogós helyezést szerez. Hogy azért az úgyhogy
hogyha egy kicsit az FIA-ra visszatérünk, ugye rendben van, hogy tanulják még ezt a szakmát, de azért azt látjuk, hogy viszont néha azért a sportnak a rovására van ez a türelmi idő, amit ők vagy velük szemben, amit most kell, hogy gyakoroljunk, hiszen azért azt látjuk, hogy a McLaren is már felszólal, ugye gyakorlati példa, ami mostanában történik a box utcában, hogy feltartják egymást a pilóták, utána látunk egy-két ilyen vicces üzenetet az FIA részéről, hogy vizsgálják az adott pilótát, ugye ezt láthatjuk is, hogy legtöbbször egyébként Verstappen neve is felmerül. Nyilván egy picit a szurkolói én ilyenkor megszólalhat, hogy hát ha hátrébb lesz sorolva a versenyre, és valami izgalmat is láthatunk, de hát a legtöbbször ezek nem valós dolgok, mert egyszerűen nincsen megszabva.
A legtöbb pilóta elmondja, mindenki szeretne 8-10 másodpercet maga előtt ott egy körül, hogy tudjon hibázni, meg legyen előtt
a versenyirányításnak meg kell szabnia erre egy olyan precedens értékű szabályalkotást, vagy szabályformulát, amire van megoldás. Hát, és innentől lehet úgy csinálni.
Igen, igen. Ez csak szerintem egy ilyen szabály, meg egy ilyen szabályokhoz mérten lebonyolítás beli evolúció, hogy ugye nyilván hoztak szabályokat, hogy a pályán kint most már nem lehet tökölni, úgymond, hanem haladni kell, meg minden, viszont a boxra ugye ez nem vonatkozik, és akkor most átkerült a tökölés oda. És erre ugye akkor nem gondoltak, amikor meghozták ezt a szabályt. Szóval ez szerintem normális, meg ez nem az FIA legfelsőbb szintjein alakul, megdől el, miközben mondjuk egy új csapatnak az érkezés, hogy valami, vagy a Concord egyezmények kapcsolatos dolgok, az mondjuk lehet, hogy a legfelsőbb szinteket igényli. Egy ilyen szabályváltoztatás az lentebb van, és közvetlenül a Forma 1-gyel foglalkozó és arra beosztott embereknek a hatásköre szerintem. És ez meg egy tanulási fázis, tehát, hogy nyilván próbálnak megoldani problémákat, amikkel aztán újabbakat generálnak, vagy másfajtákat generálnak, és akkor ez így alakul. És akkor azt próbálják ott az adott pillanatban kezelni valahogy, és vizsgálgatják a pilótákat, megnézegetik, és akkor próbálják kitalálni, hogy most akkor ez így jó volt, vagy szabályos volt, vagy fú, akkor itt fölmerült egy újabb hiányosság, vagy egy újabb ilyen szürke zóna szabályzatban, vagy nem is szürke zóna, hanem csak egy kihagyott rész, vagy nem tudom, ami nincsen kezelve, és hogy lehet, hogy reagálnak rá valamit, lehet, hogy nem. Nehéz megmondani ezt, mert ugye ez a példa is jól mutatja, hogy amikor meghozol egy szabályt, bármennyire is próbálod alaposan átgondolni, nem tudsz mindenre gondolni, és biztos, hogy lesz majd valami kiskapu, vagy kibúvó, vagy majd akkor máshol, máshogy, máskor, de valahogyan próbálják úgyis a csapatok meg a pilóták úgy alakítani a dolgokat, meg a kifutásokat, meg a boxból kijövetelt, meg a boxba bemenetelt, hogy ez valahogy nekik jó legyen és kényelmes legyen, meg hogy a teljesítményt hogy tudják optimalizálni ezek a szabályok mentén. Szóval egy ilyen szinten benne van a pakliba, de hát, hogy én emiatt nem aggódok nagyon, vagy nem.
Hát én maximum a következetességet várom már évek óta az FIA-tól, hogy esetleg most már gyorsan reagáljanak ezekre, a csapatokkal egyeztetve reagáljanak ezekre, hogy élhető legyen, hogy a versenyzést, azt a sót is nyilván életben tartsa.
Ja, csak hát ott is ugye mindenkinek más a véleménye, hogyha egyeztetnek a csapatokkal, meg valószínűleg egyébként az FIA-n belül is, hogyha mondjuk ül ott 2-3-4-5 ember, akik ugye ezeket átbeszélik, megpróbálják megfogalmazni a szabályt, megpróbálják megfogalmazni azt egyáltalán, hogy mi a baj, mind kéne változtatni, hogy ott is simán vannak véleménykülönbségek, és akkor ugye hogy döntöd el, nagyon nehéz, de hogy néha ilyen salamoni döntéseket kell hozni, hogy na akkor pff, gyerek, mindegy, legyen így. És ez szerintem nehéz, de az okoz bonyodalmakat, de ezek szerintem apróságok, és ezek szerintem ilyenek mindig is voltak, mindig is lesznek, ezt szerintem soha nem fogják tudni úgy kezelni az FIA oldaláról, meg a Forma 1 oldaláról, hogy ne legyenek ilyenek, vagy hasonlók, vagy valami más,
hát
más hogy értem, igen, hogy más értem. Szerintem ez elkerülhetetlen, igen, ez benne van, ez szerintem a része az egésznek, és hogy egy picit legalább van miről beszélni, valami érdekessé teszi, van téma. Meg hát, ja, hát látszik az, hogy ezek a csapatok erről szólnak, hogy próbálkoznak, hogy elolvassák a szabályzatot, a lebonyolítást, az egészet, mikor mit lehet csinálni, mikor mit nem lehet csinálni, és akkor amentén próbálják kitalálni a legoptimálisabb megoldást, hogy tudják a maximumot kihozni a gumikból, a kivezetőkörből, a levezetőkörből, nem tudom, a gumiknak a felmelegítéséből, az előkészítéséből, a levezetőkörnek kevésbé van jelentősége, mint a felvezetőkörnek, és a gumiknak a lehűtésének kevésbé van jelentősége, ha a végén az ember kimegy a boxba, mint az előkészítésnek. Ugye az előkészítésnek viszont nagyon nagy jelentőség van, ezt láttuk, hogy a gumik nagyon érzékenyek, az autók egyensúlya nagyon érzékeny, és hogy ebbe van. Tehát, hogy ez biztos, hogy egy fókuszpont a csapatok szempontjából, hogy amikor kimennek, és a gyors kör előtt mit csinálnak. És ez a szabályok szempontjából is fókuszpont kell, hogy legyen. Csak hát, amikor akár egy 10-15 perces nyitott időmérőedzésed, amikor mindenki akkor megy, amikor akar, annyit megy, amennyit akar. Nyilván oké, ezek be vannak határozva a gumik által, meg a használható szettek által, meg minden, de abban mindig benne van a káosz. Tehát ez csak egyféleképpen szerintem ezt az időmérős keveredéseket csak akkor egyféleképpen tudják kiszedni, hogyha egykörös időmérőedzést vezetnek be újra, és akkor ki van írva, hogy így váltok sorrendbe, vagy nem tudom, és akkor kimész te, mész egy kört, kimész te, mész egy kört, kimész te, mész egy kört, és akkor nincs, nem kell egymást kerülgetni.
Hát, de az meg a sokkal rosszabb lenne hát nézhetőség meg szempontjából.
Hát egyébként biztos. Nem tudom. Én az egykörös időmérőedzést szeretem. Szerintem az izgalmas, amikor jönnek egymás után a pilóták, és akkor ami a TCR-ben van például, ugye, ahol a Mihalis Norvi megy, hogy ugye, hogy van, ott van talán az utolsó öt, vagy lehet, hogy már idén nem így van, nem tudom.
Ilyen szuperpól.
Lehet, hogy igen, hogy ott már az utolsó öt egykörös időmérőt futott az elmúlt években, most pontosan nem tudom, hogy van a szabályzat, és hogy akik először futnak, ők már kint vannak az autóban, és úgy nézik az utánuk érkezőknek a körét, és akkor, hogy fú, meg tudta dönteni, vagy nem tudta meg. Nekem ez tetszik. És hogy szerintem ez pilótaként is izgalmasabb, és lehet, hogy egy picit változatosabb rajtrácsokat is hozna egyébként, hogyha nem lehetne két próbálkozást. De nem biztos. Ez meg kell nézni a statisztikákat. De ugye az, hogy ezek bonyolult dolgok, és hogy itt is sok mindent figyelembe kell venni az FIA-nak, és hogy nehéz. Nem nehéz, szerintem lehetetlen egy olyan szabályrendszert létre, amiben minden le van írva, és a végén minden óramű pontossággal mindenki pont úgy fog cselekedni, meg úgy fog csinálni,
hát mindent, hogy az FIA-sok
elképzelték, igen. És mindenki elégedett vele, igen. Tehát szerintem ez lehetetlen.
Hát adásunk utolsó témája így röviden Charles Leclerc, akit azért is gondoltam, hogy mindenképpen egy picit elemezzünk, hiszen te versenyzőként pontosan tudod azt, hogy mekkora a különbség egy időmérő és egy verseny között. Charles Leclercnél pedig ez egészen markánsan kijön ez a különbség a statisztikákban, hiszen azt látjuk, hogy neki azért nem kevés pole pozíciója volt már a karrierje során, azonban talán a legcsapnivalóbb százalékkal váltja a győzelemre.
18,2-vel összesen, ha már megnézzük, Verstappen meg 83,3.
Jó, nyilván,
de valamit néztünk mi is, hogy most Mexikóban volt sorban a 12. pole pozíció Charles Leclercnek, amiből nem tudott futamgyőzelmet szerezni.
Jó, de hogy nagy kérdés, hogy ebből mennyi Charles Leclerc, és mennyi maga az autó, meg a Ferrari stratégiai döntése.
Igen, ezt akartam is mondani, hogy szerintem ennek azért a nagy része technikai jellegű kérdés is, hogy az látszik, hogy a Ferrari
igen, de hogy
évek óta ilyen, hogy az egykörös tempójuk sokkal jobb, mint a versenytempójuk, és a gumikezelés benn nincsenek azon a szinten, ahol Max Verstappen és Red Bull van. Bár egyébként a telemetriákat nézve, a gumikezelésben szerintem lehet egy pici szerepe a pilótának, és valószínűleg még mindig nagyobb szerepe van az autónak, mm-hmm. és az, hogy az autónak a technikai aspektusai milyen gumikezelést eredményeznek a pályán, annak valószínűleg százalékosan nagyobb szerepe van, de azt látom, hogy a pilótának is van szerepe, hiszen hogyha alaposan megnéz az ember az elérhető telemetri adatokat, uh-huh. a körök összehasonlítását, meg minden, akkor például az látszik, hogy Max Verstappen nem a legkésőbb fékező pilóták között van, hanem olyan, mintha Max Verstappen egy nagyon picit óvatosabb lenne a féktávokon, mint a többiek, és inkább a kanyar közepén, meg a kanyarok kigyorsításán próbál, vagy a kanyarok kijáratán próbál előnyt szerezni a többiekhez képest, és szerintem ezzel nagyon sok gumit megspórol. Nagyon, szerintem az, hogy egy nagyon picit óvatos Max Verstappen a féktávokon, és egy pár század másodpercet elveszít mondjuk Charles Leclerc-hez vagy Carlos Sainzhoz képest, azzal szerintem jelentős gumit megspórol, és ez lehet, hogy egy időmérőedzésen egy körön nem annyira eredményes Max Verstappen szempontja, tehát mit mondtam? Néha ennek köszönhetően egy-egy szorosabb időmérőedzés esetében megeshet az, hogy Max Verstappent le tudják győzni az időmérőedzésen, egyébként a többi esetben meg ugyanolyan eredményes, mert hogy hatalmas előnnyel tudja nyerni az időmérőedzés sokszor, de egy-egy szorosabb időmérőedzésben elveszíthet egy-egy polpozíciót Max Verstappen, viszont a futamon meg simán visszafordítja ennek köszönhetően, a gumikezelésnek köszönhetően a futamokat, és szerintem ebbe szerepe van Max Verstappennek, az ő vezetési stílusának, hogy az autó technikai képességeivel együtt szerintem Max Verstappen, mint pilóta is finomabban bánik a gumikkal, mint mondjuk Charles Leclerc.
Meg egyébként talán egy csapaton belüli kontraszt a McLarennél jól megfigyelhető, hogy Norris egyébként agresszívan vezet, de nagyon jól kezeli a gumikat. Ez egyébként Mexikóban nagyon, igazából tökéletesen megmutatta magát. Ő egy olyan stratégiát tudott futni, amit Oscar Piastri nem, ő még újoncként nem kezeli olyan jól a gumikat, és 17. helyről az 5. helyre jött fel Lando Norris, ami egyébként elképesztő volt ahhoz képest, hogy milyenek voltak a körülmények. Egyébként Charles Leclercnél nem is a megoldást pedzegettem volna, hanem inkább azt, hogy ezt pilótaként milyen átélni, hogy nem tudott kihozni versenyen azt a lehetőséget, amit egyébként az időmérő adott.
Hát igen, ugye pilótaként, mikor együtt dolgozol a csapattal, együtt dolgozol a versenyautóddal egész évben, és tapasztalod az autónak a képességeit, meg minden, akkor sajnos egy idő után ez egy szomorú tényként alakul ki benned, mint pilóta is, hogy hát egyszerűen ennyit tudunk kihozni ebből. És hogy bár egykörül jók vagyunk, de futamon nem bírjuk a gumikat úgy megtartani, mint ahogy esetleg az ellenfelénk megtudják, és hogy ezzel egyébként, mint pilóta, nagyon-nagyon nehéz bármit kezdeni, mert lehet picit a vezetési stíluson változtatni, erről, amiről az előbb beszéltem, de hogy az önmagába kevés hozzá, de hát egy picit lehet, hogy nyersz vele, de Max Verstappennek a 20 másodperces előnyét, ami van egy fél verseny után, azt nem fog tudni visszafordítani vele, hanem csak 20 másodperc helyett mondjuk 18-ra vagy 16-ra tudsz jönni mögötte, hogyha egy picit a vezetési stílusodat átkalibrálod teljesen, és megtalálod azt a ritmust, ahol egy picit jobban tudod kímélni a gumikat, és akkor mondjuk az első körökben veszítesz fele néhány tized másodpercet, de aztán utána meg a 8.-10. körtől kezdődően meg visszanyered azokat a tized másodperceket, és az etap végén meg akár fél másodperceket is tudsz nyerni körönként, de hogy ez önmagában kevés. Tehát ez mindenképpen forma egy technikai sport fejlesztések, az autónak a technikai aspektusait, az autónak a paramétereit, tényleg, hogy leszorító erő, lóerő, minden, hogy jön össze, és hogy mire képes a csomag. Ugye ez is a csomag, a végeredmény. Mi csak a végeredményt látjuk, de a maga a csomag, az elképesztő összetett, és végtelen mennyiségű paraméter van benne, amit ugye mi próbálunk leegyszerűsíteni, amikor beszélünk róla, hogy tényleg most az autónak mekkora a leszorító ereje, vagy mennyire hatékony az aerodinamikája, vagy mennyire erős a motorja, és akkor azzal mondjuk egy erősebb motorral tudsz menni, nagyobb leszorító erővel, de azért még ennél is ezerszer összetettebbek ezek az elemek, amiből összeáll a csomag. És a Ferrari-nál ennek a végeredménye ez. És hogy mik azok az elemek a csomagban, amit meg kell találjál, hogy fejlesszél ahhoz, hogy ebből többet tudjál kihozni, és hogy a versenytempó is meglegyen. Nagyon nehéz feladat, nagyon nehéz feladat. És hát látjátok, ott dolgozik rajta 50-100 mérnök. A két pilóta adja a visszajelzést folyamatosan, és próbálják kitalálni a megoldást, de hogy ez nagyon nehéz, amikor ennyire csúcs technológia mellett egy ennyire kompetitív környezetben dolgozol, akkor nagyon nehéz megtalálni azokat a pici elemeket, amik szükségesek ahhoz, hogy egy ilyen megoldás szülessen. Szóval, hogy nagyon-nagyon nehéz.
Hát Norbi, nagyon szépen köszönjük ezt is, hogy ismételten visszatértél hozzánk.
Köszönöm szépen én is.
Nem sokára majd újra jelentkezünk, addig is sziasztok!
Sziasztok!
Ez a műsor a Béton közösség tagja.